A nukleáris energiatermelés technikai kockázatairól lesz szó egyebek mellett az Energiainfo ma esti műsorában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Hlavai Rihárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo. Mindenre van energiánk.
A nukleáris energiatermeléssel kapcsolatosan nagyon sokszor elhangzik az az ellenérv, hogy veszélyes, kockázatos. Mik ma technikai oldalon a legfontosabb kockázatai a nukleáris energiatermelésnek? Közép-Európában milyen más egyéb veszélyekkel lehet, vagy érdemes számolni, illetve kell számolni egy új nukleáris létesítmény tervezésekor? Egyebek mellett erről is kérdeztem Aszódi Attilát, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt. Most ebből a beszélgetésből idézünk.
Közép-Európában, Európában mi a legnagyobb kockázat a nukleáris energiatermelésnek technikai oldalon, ami ismert kockázat?
Nehéz ebben a kérdésben rangsort felállítani, hiszen a nukleáris biztonsági szabályok nagyon sok különböző veszélyt írnak elő elemzésre. Ugye foglalkozunk belső veszélyekkel, magából a technológiából származó veszélyekkel, és foglalkozunk külső veszélyekkel, a külső veszélyek között emberi eredetűekkel, illetve természeti eredetűekkel. Én azt gondolom, hogy itt a mi környékünkön az időjárási extrémumok azok viszonylag kevéssé okoznak problémát. Vannak olyan atomerőmű telephelyek, ahol mondjuk a folyóáradása komoly gondot okoz. Nálunk ez nem, a mi esetünkben nem probléma, mert egy lokális magaslaton van az atomerőmű. De van olyan telephely Európában, aminél például a hűtővízellátás szűkösségekkel küzd, és ott például lehet maga a hűtővízellátás egy kiemelt kockázati tényező. A mi arányait tekintve legtöbbet a földtani veszélyekkel foglalkoztunk a Paksi telephelyen. Éppen azért, mert a Paks egy kapcsán annak idején a 80-as évek végén azt tanulta meg a szakma, hogy a földtani veszélyekkel kapcsolatos vita az nagyon megmozgatta mind a szakmát, mindedig a közvéleményt, és ezt nagyon szeretnénk az új létesítmény esetén elkerülni. Úgyhogy nálunk egyértelműen a földtani veszélyeknek a vizsgálata volt a legnagyobb volumenű most a telephely engedélyezés során, de megnyugtatóan le tudtuk ezt a kérdést zárni, és egyértelműen azt mutatja a telephely engedély, illetve a telephely engedély bázisául szolgáló telephelybiztonsági jelentés, hogy ezek a földtani veszélyek ezek abszolút uralhatóak, kézben tarthatóak, és a létesítményt meg tudjuk úgy tervezni, hogy érdemi kockázatot ezek a földtani veszélyek se jelentsenek az új létesítmény működésére.
Az ilyen bonyolultságú technikai létesítményeknél nagyon sokszor felmerül az, hogy igazából az egyik legfontosabb veszélyforrás az az üzemeltető személyzet, az emberi tényező. Ez igaz a nukleáris erőművekre, és hogyha igen, akkor lehet-e azt érteni laikusként, tud arra mondani példát, hogy mi minden segíti, hogy ez a lehető legkisebb legyen egy nukleáris erőműben?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és egyébként ebben a tekintetben is nagyon sokat tanult a nukleáris szakma. A választóvíz az tulajdonképpen az 1979-es amerikai Three Mile Islandi baleset volt, ahol bebizonyosodott, hogy mennyire nagy szerepet játszik az üzemeltető egy létesítmény biztonságos működtetésében. Azóta rendkívül szisztematikusan készülnek az üzemeltetőknek a képzésére. Tulajdonképpen a 79-es amerikai baleset hívta fel a figyelmet arra, hogy az összes üzemeltetőt úgynevezett full scope, teljes léptékű szimulátoron kell képezni, hogy valós körülményeket emulálva, szimulálva lehessen nekik megmutatni, hogy egy üzemzavari helyzetben hogy is kell viselkedni. Azóta rendkívül izgalmas mérnöki és pszichológiai kutatások kapcsolódtak össze, amelyben azt vizsgálják, hogy egy ilyen üzemeltetői csapat hogyan működik együtt egy ilyen helyzetben, és hogyan lehet őket arra rá szorítani, vagy arra megtanítani, hogy ezeket a szituációkat jól le tudják kezelni. Ezt mi a Paks 2 projektben úgy tartjuk a szemünk előtt, hogy a teljes léptékű szimulátor 2 évvel az új blokk indulása előtt már teljes kapacitással rendelkezésre kell álljon annak érdekében, hogy ezeket az üzemeltetőket ilyen éles helyzetben trenírozni lehessen. Tehát az a tervünk, hogy mielőtt az ötös blokknak az üzembehelyezési programja elindul, már 2 évvel korábban a teljes léptékű szimulátor teljes egészében működőképes lesz, és egy még azt megelőző képzési programot követően az utolsó 2 évet az üzemeltetők ebben a szimulátorban fogják tölteni. Egy nagyon speciális képzési programot állítottunk egyébként össze, ami azt jelenti, hogy mi instruktorokat fogunk képezni, és ezt egy ilyen 40 fős instruktori gárda fogja gyakorlatilag azokat betanítani, akik ténylegesen majd az új blokkoknak a működtetését fogják intézni. Ebben látjuk azt a garanciát, hogy mind a törvényi előírásokat tudjuk teljesíteni, mind pedig azokat a tapasztalatokat, amiket gyűjtöttünk az elmúlt 40 évben, tudjuk hatékonyan hasznosítani az új blokkok működtetése során. Annak érdekében, hogy ez az üzemeltetőkből származó kockázat, amit kérdezett, az megfelelően kezelve legyen.
Egyébként túl azon, hogy van egy ilyen speciális képzettségük, kapnak egy ilyen speciális kiképzést 2 évvel már az indulás előtt. Nyilván különböző felelősségi szintek vannak, gondolom, egy ilyen üzemeltetői csapatban, de kik ők, mit kell tudniuk, mit kell megtanulniuk?
Ma már alapvető elvárás, hogy ezek a blokkvezénylői emberek, ők felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek, és azután, hogy kijönnek az iskolapadból, vagy adott esetben üzemeltetői, alacsonyabb szintű üzemeltetői feladatokat láttak el, ezt követően egy nagyon részletes, nagyon hosszú képzési programon vesznek részt. Egy ilyen blokkvezénylői személyzeti képzés az tipikusan 5-6 évet vesz igénybe. Ugye itt azt kell látni, hogy rendkívül nagy felelősség, és egy hatalmas nagy gép van tulajdonképpen a kezükben, mint hogyha egy hatalmas nagy autót vezetnének, csak hát egy 1200 megawattos gépezetet, de nagyon fontos, hogy csapatban tudjanak dolgozni, hogy együttműködjenek. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor a pszichológusok elemzik az ő viselkedésüket a szimulátorban, akkor a mostani módszerekkel már észre lehet venni, hogyha egy csapat nem jól működik együtt. És van olyan, hogy például kivesznek valakit a csapatból, vagy átrendeznek műszakokat, csak azért, hogy egymással együttműködni képes emberek legyenek egy műszakban, hiszen ők nagyon hosszú időn keresztül együtt vannak, műszakban járnak, minden nap 8 órában ott egymás mellett, egymással együtt kell, hogy működjenek, és az igazi nagy kihívás az ilyen üzemeltető személyzetnél az, hogy van olyan, hogy évekig nem történik igazándiból semmi. Tehát, hogy hozzá kell ahhoz szokni, hogy dolgozok, valójában minden normális paraméterek között van, és egyszer csak van valami rendkívüli esemény, amit tudni kell kezelni. Tehát ez a ne szokjon hozzá a monotonitáshoz, együtt tudjon működni a többiekkel, észrevegye a helyzetet, és jól kezelje le a rendkívüli helyzetet. Ez speciális tudást igényel, mindazon túl, hogy rendkívül részletes technológiai ismeretekkel, reaktorfizikai, gépészmérnöki, villamosmérnöki ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen.
Egyébként, ha már említette járműhasonlatot, ez mennyire átjárható ez a szakma, ugye többféle nukleáris erőmű üzemel a világban, mennyire átjárható ez a rendszer, vagy pedig arra beszélünk, mint mondjuk a repülőgépeknél, hogy típusvizsgát kell szerezniük azoknak, akik üzemeltetik. Tehát akik mondjuk majd a Paksi 2-es reaktorokat fogják üzemeltetni, ők ezt fogják tudni csak, és nem tudnának mondjuk Franciaországban, vagy Olaszországban, vagy Bulgáriában bármilyen nukleáris erőművet üzemeltetni.
Ha egy ilyen reaktorüzemeltető megkapott egy adott reaktortípusra egy ilyen üzemeltetői jogosítvány, nyilván gyorsabban, könnyebben tud átmenni egy másik reaktorra vonatkozó képzési rendszeren és vizsgarendszeren. De a vizsga nem általános. Tehát nem olyan, mint a B-kategóriás jogosítvány, hogy akkor adott tömegtartományban bármilyen személyautót vezethet valaki. Nem, itt nem erről van szó. Ez egy speciális jogosítvány, ami az adott típusra vonatkozik. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk azok, akik ma a Paks 1-ben üzemeltetnek, és mondjuk a későbbiekben úgy döntenek, hogy Paks 2 üzemeltetők akarnak lenni, akkor nekik is a képzés egy jelentős részét újra kell csinálniuk, hiszen más szabályok, más berendezések, más praxis kapcsolódik az új blokkokhoz, ezt újra kell sajátítaniuk, mind a mellett, hogy a reaktormérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki alapismereteket nyilvánvalóan nem kell, hogy elsajátítsák, és ugyanakkor egy csomó olyan tapasztalat van a kezükben, ami hasznosítható az új rendszernél is.
A Szódi Attilát, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt hallották. Rövidesen folytatódik az Energia Info, az Inforádió energiaipari magazinja. Tartsanak velünk továbbra is!